A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvényközpontban tart kedd esténként. Ezeken az alkalmakon egy ideje az úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. A séma, amivel foglalkozunk, a büntető készenlét séma. Ennek magja, hogy miként tudjuk érvényre juttatni legfontosabb emberi kapcsolatainkban, hogy mi az igazság, illetve hogy mi hogyan történt. Kérlek, hogy először nagyon röviden foglaljuk össze, hogy mi jellemzi a büntető készenlét sémával élő embert.
A lényege az, hogy kizárólag azt mérlegli, hogy kivel, mikor, mi, hogyan történt, mi az igazság, és főképpen pedig tulajdonképpen nem is ez a kulcs, hogy mi az igazság, hanem az, hogy valaki elrontott valamit, hogy hibázott ahhoz képest, hogy én mit tartok jónak, helyesnek, igaznak, rendesnek, ahhoz képest valaki bűnt követett el, vétkezett, rosszul csinálta, tévedett, hibázott, és a büntető készenlét sémából akkor az fog következni, hogy ítéletet tartok fölötte, megbüntetem, és bűnhődnie kell. És ami nem jelenik meg, a körülmények és szándékok mérleglése, és ami ennek a hátterében ott van, nem érhető el számára az irgalom, a megbocsájtás, a részvét, az együttérzés, a szánalom.
Ennek kapcsán az előadásodon beszéltél John Gottman, amerikai családterapeuta megközelítéséről, aki nem vállalja a párterápiát olyan párok esetében, ahol bántalmazás történik a kapcsolatban. Hogyan kezd el mégis dolgozni az ilyen helyzetben lévő párokkal?
Ez általában is így szokott lenni, tehát a bántalmazás túl van a terápiás világon, mert hiszen ott kisebb-nagyobb bűncselekmény történik, hát nem bántalmazhatjuk egymást, tehát az nem a terápiának a területére tartozó esemény, és hogy fontos megkülönböztetnünk, ha már erről beszélünk, hogy ötféle bántalmazást szoktunk megkülönböztetni, hát egyszer érdemes elmondani, létezik a fizikai bántalmazás, megverek egy gyereket, létezik a szexuális bántalmazás, akárki felé is, azután létezik a gazdasági bántalmazás, hát például erőforrásokhoz nem engedem, hogy valaki hozzájusson. Ez egész nagy méretekben is lehetséges, de hát akár úgy is lehetséges, hogy a férj nem ad pénzt a feleségének, aki otthon van a két kisgyerekkel, vagy hogy bizonyos föltételeknek lehetőséget nem biztosítok valakinek, a szülő a gyereknek nem kap vacsorát, és meg nem kap reggelit, tehát honnan szerezzen magának, tehát ezt nevezzük gazdasági bántalmazásnak. Azután létezik a verbális bántalmazás, amiről hát ugye sok szó esik, hiszen a szavaimmal is hihetetlen nagy sebeket tudok ütni. Van, aki azt mondja, hogy még jobb is volt, hogy inkább a fenekemre csapott valaki, mint amiket mondott, hogy a sokkal mélyebbre ment. És aztán az online bántalmazás, a világhálón bekövetkező bántalmazás, ami szintén hihetetlen súlyos hatásokat tud ránk gyakorolni, azért, mert azt a képzetet kelti, hogy ezt most mindenki látja, vagy mindenki hallotta, vagy most már ezt mindenki tudja rólunk, és nagyon erős szégyen kapcsolódhat hozzá, illetve a kirekesztődésnek, a megbélyegzettségnek, a megvetettségnek az élménye, hogy ha ezt viszont most az egész világ tudja, akkor én kikerültem az egész világ, az emberiségből, kikerültem az emberi társaság, kikerültem a baráti körből, kikerültem egyáltalán abból a világból, ahol emberként néznek még rám, mert hát már most mindenki tudja ezt rólam, és nem csoda, hogy van, akire ez egészen drámai hatást gyakorol. Tehát ez az ötfajta bántalmazás jelenik meg a szakirodalomban, és mindezekhez általában, főleg a tartós emberi kapcsolatoknál nagyon gyakran társul az elhanyagolás. Az elhanyagolás nem szokták a bántalmazás sajátos formájának tekinteni, hanem kapcsolt része nem egyszer. Tehát éppen ezt látjuk, mondjuk egy gyerek, akit bántalmaznak, mondjuk fizikailag, általában el is hanyagolják. Tehát ez a bántalmazás öt formája. És amit Gottman mond, hogy a terápiás munkára viszont nagyon nagy hangsúlyt fektet, és látja azt, vagy látta azt, hogy milyen sokan vannak, akiknek valóban segítségre van szükségük. De kiderül a beszámolókban, hogy történt valamiféle bántalmazás. Most itt a fizikai bántalmazásról beszélek, vagy a igen, gazdasági bántalmazás súlyos eseteiről, tehát valakit bezárok, és nem adok neki enni, és most nyilván ezek szélsőséges dolgok, de tehát a fizikai, vagy olyan bántalmazásról beszélek most, amire Gottman azt mondja, hogy ha ilyen bántalmazás történik, akkor ott két dolgot kell csinálni. Az egyik, ezeknél a súlyos bántalmazásoknál a bántalmazott felet abban segíthetjük, hogy menekülő tervet készítünk vele együtt, hogy mit tehet azért, hogy a bántalmazás ne történjen meg még egyszer, hogyan tudja megvédeni magát, és nem egyszer ez például azzal kezdődik, hogy valaki fölismeri, hogy ő egyáltalán bántalmazott személy, hogy az nem normális, hogy úgy van, hogy sokszor egy reményvesztett állapotból, egy tanult tehetetlenségből is ki kell segíteni valakit, hogy egyáltalán eszébe jusson, hogy lehetne valami másképp, és hogyan tudná magát megvédeni. Hát ez nem egy kis munka. Tehát ez az egyik. A bántalmazott félnek menekülési tervet készítünk, és a bántalmazó félnek is segítségre van szüksége. Az önuralmát, az impulzus kontrollt, ahogy ezt szoktuk mondani, az érzelmi önszabályozását nagyon sürgősen el kellene kezdeni fejleszteni. Ez az egyik, és addig nem tudnak ők terápiára járni, ameddig a személyiségükben, mind a két félnél ennyire alapvető problémák vannak, mert ott először valakinek meg kéne tanulnia megvédeni a magát, a másiknak pedig mondjuk így, hogy tűrtőztetnie magát, a önkontrollt, önszabályozásnak egy minimumát elérni. Ez föltétele annak, hogy aztán egyáltalán valamilyen együttműködésről lehessen szó, ami a terápiának az egyik kulcsa, hogy tudnak együttműködni, a kapcsolatot hogyan tudjuk fejleszteni. Ez az egyik. De az terült ki, hogy a bántalmazásoknak a kisebb része ilyen, amikor erre van szükség, de most még akkor a jellemzőit hadd mondjam el, mert ezekben a bántalmazási helyzetekben, amelyek mindenképpen komoly beavatkozást igényelnek, mégpedig külön-külön mind a két fél személyiség fejlődésére nagy hangsúlyt kell fektetni, a bántalmazás aszimmetrikus. Ez azt jelenti, hogy rendre van egy bántalmazó fél, és rendre van egy bántalmazott fél, aki aztán áldozattá válik, vagy válhat. Aztán a bántalmazó fél felelőssé teszi az áldozatát, a bántalmazott felet azért, amit ő csinál vele. Hát persze, mert ezt mondtad, persze, mert ilyen vagy, te vagy a hibás, kiosztál a sodromból, földühítettél. Nincsen megbánás, nincs rálátás a helyzetre, nincs negatív érzés a bántalmazóban, a bántalmazás kapcsán. Aztán, hogy a szerepek rögzülnek, ezek a folyamatok is kezdenek rögzülni, tehát nem csak egy-egy véletlenszerűnek, hát nagy jó indulattal nevezhető esemény ez, hanem rendszeresen zajlik, és nem csak, hogy nem mutat bűnbánatot a bántalmazó fél, hanem a magatartását helyesnek is tekinti, reálisnak és jogosnak. De ezekben az esetekben még egy valamit tegyünk hozzá. A kár nagy. Tehát a fizikai bántalmazásnak kifejezetten nyoma van. vagy hát, ha nincs is nyoma, most nem túl jól hangzik ez, tehát, hogy látni valóan az a bántalmazás nem egyszer csak egy indulatos, egyetlen egy valami, hanem egy olyan fajta bántalmazás, ami miatt valaki aztán bekerül a kórházba, ami miatt eltörik valamilyen, bedagad, bekékül, és a többi. Ez az egyik terület. Hát itt minél sürgősebben alapvető beavatkozásra van szükség. A helyzet nem folyhat így tovább. És aztán van a bántalmazásnak egy másfajta minősége, ahol természetesen az előbb elmondott beavatkozások is, tehát a menekülési terv, önmaga megvédése, és a önszabályozás, érzelmi önszabályozásnak a elmélyítése szükséges, de ebben a bántalmazásban más jellegzetességeket látunk. Például azt látjuk, hogy nincsenek rögzült szerepek.
Ez ugye már a másik csoport.
Ez a másik csoport. Tehát itt nincsenek rögzült szerepek. Néha a férfi kiabál a feleségével, néha a feleség kiabál a férjével. Kölcsönös. Azután a másik, hogy nincsen olyan fizikai bántalmazás, nincs olyan sérülés, nem következik be komoly sérülés. Ez nagyon fontos. Tehát nem következik be ilyen jellegű sérülés, amivel orvoshoz kellene menni, vagy ami látszik, vagy. Azután, hogy amikor megtörténik a bántalmazás, erős bűntudat kíséri, vagy szégyen kíséri. Tehát a bántalmazó félnek nagyon is van rálátása arra, hogy ez nem helyes. Nagyon fájlalja, bocsánatot kér, próbálja megváltoztatni a magatartását. Megvan benne a szándék a gyógyulásra, a javulásra, a megváltozásra, a változtatásra. Ez döntő különbség. Ami még nagyon fontos, hogy ritkán fordul elő. Egészen kivételesen alkalomszerűen.
Hogyha a büntető készenlét sémából való gyógyulás útján próbálunk elindulni, akkor az a lépés, erről is beszéltél az előadásodon, hogy képes legyek érvényesíteni az igazságot. Ez azért is érdekes számomra, mert látszólag éppen az a nehézsége ennek a sémának, vagy az ezzel a sémával élő embernek, hogy túl keményen képviseli az igazságot. Vagy ez mégsem teljesen így van?
Azért neveztük ezt meg, mint a megbocsátásnak, az irgalomnak, a részvétnek, az együttérzésnek az egyik forrását, mert a tapasztalataink is azt bizonyítják, ha én rendelkezem azzal a szabadsággal, cselekvőképességgel, kreativitással, hogy bármikor ki tudok magamért állni, képes vagyok az érdekeimet érvényesíteni, meg tudom magamat védeni, képes vagyok határokat tartani, visszatérve az előző témához, nem engedem meg, hogy áldozat legyek, hogy ki tudom mondani, hogy semmiféle bántalmazásnak nincs jogosultsága, hogy nincsen, hogy ezt velem nem lehet megtenni, és senkivel sem volna szabad, hogy ez megtörténjen. Tehát amikor valaki képes ehhez a készségéhez, hatékonyságához kapcsolódni, akkor sokkal szabadabban tud lemondani arról, hogy mindig büntetés, bűnhődés, vezeklés legyen az, amit mások felé vagy maga felé számon kér, vagy utasításba ad. Hiszen tudja, hogy elég szabad bármikor határt húzni, bármikor meg tudja magát védeni, bármikor azt tudja mondani, hogy ez sok, bármikor tud a másiktól elégtételt kérni, vagy jóvátételt kérni, bármikor az egyensúlyt létre tudja hozni, hát akkor persze, hogy szabadon megteheti azt, hogy nagyvonalúvá válik, mert hogy belül az egyensúlya ugyanúgy megmarad.
Tehát aki a büntetőkészenlét sémával él, ő azzal is küzd, hogy ez az egyensúly benne nem elérhető? Saját önérdekérvényesítő képessége is valahol nem működik teljesen szabadon?
Inkább azt mondanánk, hogy valamikor nem működött szabadon, akkor, amikor még az joggal nem működött szabadon, mert gyerek volt. És most arra, hogy valami rossz történik, valaki valamit helytelenül vagy rosszul tesz, ott már működik az önérvényesítő képessége, csak nem elég szabadon. A séma logikája szerint tudja csak érvényesíteni a saját jogosultságait.
Hogyan gyógyulhatunk a büntető készenlét sémából, erről beszélgetünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Az előadásodon elhangzott az is, hogy a büntető készenlét sémából való gyógyulás egyik lépése, hogyha képes vagyok megkülönböztetni az igazságot az ítélkezéstől, illetve az igazságot a bosszúállástól. Ennek kapcsán olyan hívó szavakat is hoztál, mint a harag vagy a megvetés.
Igen, nagyon fontos, hogy ezeket a megkülönböztetéseket megtegyük, mert abból, hogy látom, hogy kivel, mikor, mi, hogyan történt, mondjuk így, hogy az igazságot látom, hogy abból még nem következik az, hogy ítélkezzek, mert azután még bármit megtehetek, megbocsáthatok, ítélkezhetek, bosszút álltok, és a többi. És akkor itt vagyunk a bosszúnál. Hát abból még, hogy ez történt velem, még nem következik, hogy semmilyen más választ ne adhatnék kizárólag a bosszú, vagy hogy kizárólag a bosszúval hozhatnék létre egy belső egyensúlyt, vagy egy kapcsolati egyensúlyt.
Hogyha a haragról, vagy a megvetésről beszélgetünk, ugye az elhangzott, hogy nagyon sokszor ez a kettő összekapcsolódik, hogy valaki nem ismeri föl, hogy nem csak hogy haragszik, de meg is veti a másikat egy-egy olyan helyzetben, amikor úgy érzi, hogy őt igazságtalanság érte. Hogyan tudjuk ezt felismerni, hogy én most haragszom, most megvetem a másikat, vagy most beindult bennem egy olyan belső folyamat, ami mondjuk akár a séma logikája?
A leggyakrabban az történik, hogy amikor valaki haragszik, vagy megharagudott valakire, akkor ez majdnem mindig megvetéssel együtt. Talán a pontosabb kifejezés ez leértékeléssel együtt jár. Miközben tulajdonképpen a haraghoz nem kéne, hogy lényegileg kapcsolódjék leértékelés, megvetés, kirekesztés, és a többi, de ez mégis nagyon gyakran megtörténik. És ezért például, amikor valaki olyan naívul azt mondja, hogy hát én csak a haragomat fejeztem ki, vagy mert dühösnek se lehet lenni, ez csak egy érzés volt, valójában nem csak egy érzést fejezett ki, főleg nem csak egy érzés jelent meg abban a kapcsolatban, vagy jelent meg az ő személyében, hanem egy lenézés is. Egy megvetés, egy leértékelés. És miután tudjuk, hogy a kommunikációnak három szintje van, az informatív szint, mondjuk akkor kiabálok, és azt mondom, hogy ezt nem teheted velem, vagy hogy ez piszokság volt, ez mondjuk ilyenig rendben van. Igen ám, de a másik szintje a kommunikációnak, hogy érzéseket kommunikálunk, és én most éppen a megvetésemet is kommunikáltam, nem csak a haragomat, vagy a lenézésemet is kommunikáltam. A harmadik szintje pedig a kapcsolati üzenet, hogy közben már is azt is kommunikáltam, hogy semminek tartalak téged, hogy most semmibe veszlek téged, hogy most nem számítasz, hogy kilőttelek az univerzumba, hogy felőlem azt csinálsz, amit akarsz, mint azt közvetíteném ilyenkor, és a sémának ez a logikája, hogy létezik olyan, hogy te csinálsz valamit, és abban a pillanatban te semmit nem érsz nekem, és semmit nem számítasz, és mindaddig, ameddig nem bűnhődsz, addig nulla vagy nekem. Tehát ez olyan durva kapcsolati üzenet, hogy nem csoda, hogyha nem csak a haragra reagálunk ilyenkor, hanem az érzelmi és a kapcsolati üzenetre is. Vagyis a kapcsolat emiatt érthető módon rosszra fordul.
És sérül.
És sérül, természetesen.
Ha megkérdeznénk valakit, aki a büntető készenlét sémában érintett, hogy tulajdonképpen miért is akar bosszút állni, akkor létezik erre kézenfogható válasz, hogy a bosszúval milyen célt akar elérni tulajdonképpen?
Több mindent hallhatunk olyanoktól, akik a bosszút akarják. Többféle leírás szerepelhet itt. Van, aki a saját békéről beszél, vagy megnyugvásáról beszél, vagy elégtételről beszél, vagy rendről beszél, vagy az igazságról beszél, vagy arról, hogy ez így volt helyes. Tulajdonképpen a szavaink mögött nyilvánvalóan személyeket látunk, és ott érzelmi instabilitást látunk, vagy beszűkültséget látunk, sérültséget látunk, és ez indokolja aztán azt, ami később logikus szavak formájában megnyilatkozik. De általában nem az a lényeg, az már csak valaminek a kifejeződés, a jéghegy csúcsa.
Elhangzott az előadásodon az is, hogy a büntetőkészenlét sémából való gyógyulás felé vezető lépcsőfok, hogyha képes vagyok kiterjeszteni az igazságrendjét. Mit jelent ez pontosan?
Igen, több mindenre gondolhatunk. Ugye azért érdekes ez, mert hiszen arról beszélünk, hogy aki a büntetőkészenlétben van, ott nagyon erős lehet az a fajta igazságérzet, most mondjuk így, ami nem is elsősorban az igazságról szól, hanem az igazamról szól, vagy arról, hogy mit tartok helyesnek, rendesnek, normálisnak, és a többi, és aztán ebből fakad a büntetés, meg a bűnhődésnek a szükségessége, legalábbis ebben a logikában, ami aztán meg már pláne nem az igazsághoz kapcsolódik, hanem sokkal inkább a sémához. Hogy az igazság, vagy az igazságosság kiterjesztése például azért izgalmas, mert hogy akkor most nem az együttérzést hozzuk be, ami árnyalja, vagy a részvételt, vagy a kapcsolat fontosságát, ami árnyalja ezt a területet, hanem elmélyítjük az igazságról, vagy az igazságosságról való megfontolásainkat, és még úgy is eljutunk oda, hogy érdemes átülni az irgalom, vagy az részvétnek a székére. Például, hogy én rendszeresen kések, és te sose szoktál késni, és egyszer késel, és akkor én elkezdek veled kiabálni, hogy hát nem megbeszéltük, hogy 8 óra, megbeszéltük, hogy 12 óra, hát ezt hogy képzeled? Hogy ez milyen döbbenetesen igazságtalan, most mondjuk így nagyon egyszerű szóval. Pedig abból a szempontból igazságos, hogy tényleg késtél. De mégis, hogyha az igazságosság világát egy kissé kiterjesztjük, nem mindig csak alkalomszerűen, pillanatszerűen, eseményszerűen látunk, akkor azt mondjuk, hát 10-1 még így is. Most hova ugráljak? Hát nevetséges. Akkor kiterjeszthetjük nem csak kapcsolati szempontból, időben is kiterjeszthetjük. Hát azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen én nekem mások milyen sokszor voltak jóindulatúak, nagyvonalúak vagy megbocsájtók. Hát most miért ne lehetnék most én? Hát hogy én időben már nagyon sokat kaptam, és hogy akkor ezt most miért ne adhatnám tovább esetleg nem ő feléjük, akiktől kaptam, hanem valaki felé, aki most erre rászorul. Hosszan mondhatnánk ezt most, akkor csak még a legnagyobbra ennek a körnek a határait, hát akkor az Isten kapcsolatnál vagyunk. Tehát például valaki azt mondja, hogy Isten is irgalmas, akkor én miért ne? Hogy hát hiszen én Istennel szemben, most kifejezetten így mondom karcosan, hogy hát Isten már mindig pozitívban lesz velem kapcsolatban. Tehát ő neki már egy csomó mindent meg kellett bocsájtania, hát rendszeresen irgalmasnak kell velem lennie, és türelmesnek, és nagyvonalúnak, és részvéttel. Tehát, hogy ha én most nem váltok be valamit egy emberi kapcsolatomban, még akkor sincsen egyensúly abból a szempontból, hogy sokkal többet kaptam Istenen keresztül, mint amennyit most behajthatok valakitől. Hát még így is én pozitívban vagyok.
Hogyan gyógyulhatunk a büntető készenlét sémából? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel, a Teljességre hangolva műsorában. A technikai munkatárs Bixel Levente nevében is megköszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.